Kedves hallgatóink, a Borsodabaúj Zemplén megyei kórház gyermeksebészeti osztálya, a Nyéklátházi Dargai Attila gyermekvarázsbölcsőde, a Szerencsi óvoda és bölcsőde gyárkerti óvoda épülete és a Ságvári Bóbita óvoda csak néhány azon intézmények közül, amelyeket az elmúlt hónapokban az Ecsetre fel a gyermekekért önkéntesei varázsoltak szebbé mesefiguráikkal. Az önkéntes szervezetet Mannheim Viktória alapította Miskolcon 8 évvel ezelőtt. Előtte 2 éven át egyedül végezte a karitatív munkát. Jelenleg a Borsodi megyeszékhelyen kívül már 5 nagyvárosban is működik csoportjuk. Több mint 250 önkéntesük van, akiket ő maga koordinál az egyik közösségi oldal segítségével. Az Ecsetre fel csapata eddig több tucat gyermekintézményt tett szebbé, de az elkövetkező hónapokban sem fognak majd unatkozni. Mannheim Viktória egy kutatócsoport vezetőjeként dolgozik Miskolcon, 2 gyermek édesanyja. Miért áldozza valaki arra a szabad idejét, hogy óvodákat, iskolákat, kórházakat fessen tele sünikkel, őzekkel, vakondokkal és más mesealakokkal? És ha már ezt teszi, hogyan tudja önkéntesek tucatjait maga mellé állítani? Erről is faggattam Mannheim Viktóriát, aki hivatása szerint elég távol áll e mesevilágtól, a végzettsége ugyanis mérnök közgazdász, műszaki tudományokból doktorált. Szinte folyamatosan járjátok az országot, egyre több gyermekintézmény fala telik meg élettel, a mesevilágával, az Ecsetre fel csapata jóvoltából, de kezdjük az elején, hiszen amikor 2011-ben elkezdted az önkéntes munkát, még teljesen egyedül voltál, honnan jött az ötlet, milyen indítatásból kezdtél el önkénteskedni, mi volt, ami motivált?
Gyakorlatilag az egész motiváció alapja talán az volt, hogy 2008-ban, amikor megszületett kisebbik kisfiam, ő pitvari sövényhiánnyal született, és rengeteg időt töltöttünk gyermekkardiológia falai között, illetve fent a Schwab-hegyi klinikán Budapesten, és nagyon sok olyan helyzettel álltunk szemben, hogy órákig váltunk a szív ultrahang elvégzésére, és gyakorlatilag már mikor sorra kerültünk, akkor rendkívül türelmetlen volt, főleg csecsemőként a kisfiam. Ott is próbálták különböző játékokkal lekötni a figyelmét, hogy meg tudják neki oldani a vizsgálatokat, és akkor jött gyakorlatilag az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a gyerekek figyelmét úgy kötnénk le, hogy a fehér falak gyakorlatilag színeket varázsolnánk.
Melyik volt az első intézmény? Egyáltalán hogy választottad ki azt a gyermekintézményt, ahová aztán a rajzait kerültek?
Az első intézmény, mivel hogy miskolci vagyok, természetesen miskolci helyszín volt, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályán kerestük fel Szabó Emese főorvosnőt, osztályvezető főorvosnőt, és gyakorlatilag, mivel még nem nagyon voltak referencia munkáim, csak az otthoni falfestéseim, amit a gyermekeim számára készítettem, ezért fotókon vittem el az otthoni falfestéseket, és mutattam meg osztályvezető főorvosnőnek, hogy gyakorlatilag mire vagyok idézőjelben képes, és hogy én nagyon szívesen megszépíteném itt az adott osztályon a kórtermeket, illetve a tantermet és a társalgót, és hogy gyakorlatilag igent mondott erre, és ezáltal a 2011 március és május hónap között 9 kórterem, a tanterem és a társalgó is megszépült az adott gyermekosztályon.
Hogyan fogadták egyáltalán az ötleteidet? Mit tapasztaltál? Milyen volt a fogadtatás?
Eleinte egy kicsit szkeptikusak voltak, úgy éreztem a munkáimmal szemben, főleg az első néhány órában, amíg a felrajzolás fázisa történt. Ugye az mindenkit meglepett, hogy szabad kézzel rajzolok fel, tehát én egyáltalán nem használok kivetítőt, és ugye amikor az ember egy szabad kézi rajzzal nekiesik egy hatalmas nagy falnak, ahol ugye rengeteg gyermek éli mindennapjait, azért a nővérek és az orvosok meg kell valljam, hogy elég szkeptikusak voltak, mert nem volt még látható eredmény a falon. De azt hiszem, hogy egy idő után, miután egyre több falfestésnek az eredménye sajtóban is itt-ott megjelent, illetve saját szemmel is láthatták az egészségügyi központokban. Ezt követően már nem én kerestem meg az intézményeket, hanem gyakorlatilag a gyermek intézményektől jöttek folyamatosan a felkérések.
Addig, amíg egyedül voltál, gyakorlatilag mennyi időt vett igénybe egy-egy ilyen falfestés?
Amíg egyedül dolgoztam, ez 2 év volt összesen, 2011 és 2013 között. Nagyon sokat. Megmondom őszintén, hogy többnyire a hosszú hétvégéket próbáltam kihasználni. Teljesen emlékszem arra, hogy 2011 márciusában, a március 15-i hosszú hétvégén töltöttem be 3 napot a gyermekrehabilitációs osztályon. Ezt követően meg csak a hétvégék voltak szabadok. Rengeteg időt vett igénybe, és gyakorlatilag onnan jött az ötlet, hogy ezt mindenképpen csoporttal kell megvalósítani, mert a felkérések száma meg egyre több volt, és nem lehetett bírni időben egyedül az akkori munkám mellett.
Mikor ébredtél rá arra, hogy csapatban könnyebb lenne dolgozni, illetve sokkal több épületet lehetne szebbé tenni?
Én mindig is a csapatmunka híve voltam, most is gyakorlatilag egy kutatócsoport vezetését látom el, ahol több kutatóval együtt dolgozom, és annak idején is pont az egyetemi munkáim kapcsán egy kutatócsoportot kellett létrehoznom egy adott projekt kapcsán. Nagyon szeretek emberekkel dolgozni, és olyan emberekkel dolgozni, akik gyakorlatilag ezt szívből és lélekkel, jó lélekkel végzik, azt szerintem egy fantasztikus érzés. Nekem sokkal többet ad az, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok, mint ha egyedül kisajátítanám a végeredményt, és egyedül dolgoznék.
Hogyan alakult meg az Ecsetrefel csoport, illetve kikből verbuválódott össze az önkéntes csapat?
Jelenleg 6 Ecsetrefel csoport van az országban, 6 nagyobb városban van egy-egy csoport, ami 30-40 főt számlál. Az első csoportom természetesen az Miskolcon jött létre. Érdekes a dolog, mert először egyetemi tanítványaimat toboroztam be a csoportban, akiket annak idején még egyetemi docensként oktattam, és van olyan egyetemi tanítványom, aki azóta már ugye elhelyezkedett a diplomával, cégnél, családot alapított, és még azóta is egyébként erős várat jelent az adott csapatban. De vannak több gyermekes édesanyák, van rengeteg nagymama, akik több unokát számolhatnak meg maguk körül. Teljesen változó, rengeteg barátnő, olyan barátok, akik az életem fontos részét jelentették. Vannak olyan hallgatóim, akik mondjuk annak idején nálam írták a diplomatervőket, és én voltam még annak idején a konzulensük. Tehát abszolút vegyes a csapat, elsősorban egyébként hölgyek vannak, de azért van egy pár férfi is közöttünk, akik kimondottan megemelik a színvonalat, és nagyon szívesen főzik a kávét egész nap a festés folyamán, a festés mellett a hölgyeknek. Ez kimondottan, ezek kellemesek ezek a napok, mert akkor ugye nem csak mi egyedül hölgyek vagyunk.
Összesen hány tagja van most már az Ecsetrefel Miskolci csoportjának?
A Miskolci csoport most az utóbbi hónapokban nagyon megváltozott. Nagyon sok csoporttagnak az élete gyakorlatilag egy teljesen más pályára és más síkra lépett, és mind a mellett nagyon sok új jelenkező volt az utóbbi hónapokban, akiket folyamatosan tanítok be, és folyamatosan fogadok a Borsod-Abaúj Zemplén megyei helyszínek kapcsán. Jelenleg van 12-13 olyan stabil ember, aki 2013 óta segíti a munkámat, és az összes többi csoporttag az utóbbi hónapokban, utóbbi 2 évben csatlakozott hozzám, és most olyan 40 körül van a létszám a csoportnak, ahol egy szerves bázist tudok elképzelni, ahol mindig találok 12 embert egy adott helyszíne vonatkozólag az adott megyében.
Amikor már több ember, több csapattag dolgozik együtt, akkor több egyeztetése is van szükség. Hogyan tudjátok egyeztetni az időpontokat, helyszíneket, egyáltalán hogyan oszlik meg a munka a csapattagjai között?
A helyszíneket és időpontokat gyakorlatilag én egyeztettem az adott intézmények vezetőivel. Amikor egy-egy felkérés érkezik hozzám, e-mailben, akkor én általában mindig az azt követő napokban felhívom az adott intézmény vezetőjét, és egyeztettek vele, hogy pontosan mit szeretnének. Ugyanis vannak olyan kívánságok, amiket nem tudok teljesíteni. Tehát mostanában nagyon sok olyan felkérés érkezik, hogy mondjuk plafont kell festeni, vagy olyan betonfalat, vagy hullámkerítést, ami gyakorlatilag egy külső munkálatot jelent, és ebben egyáltalán nincsen tapasztalatom az elmúlt 8 évet illetően. Ami pedig az időpont egyeztetést követő időszakot illeti, miután megvan az adott időpont a gyermekintézmény vezetőjével, azt követően én beírom az zárt csoportban, hogy gyakorlatilag ide is ekkor tervezek falfestés, és ki az, aki esetleg el tudna jönni. 2 turnust alakítok ki, a délelőtt és a délutáni turnus, ez azt jelenti, hogy minden önkéntes 4-4,5 órát fest, a turnusok között pedig tartok ebédszünetet, illetve a turnusokban is kávészünetet, és gyakorlatilag feliratkoznak a turnusokra, hogy 1-es vagy 2-es turnus, én ekkor és ekkor érek rá, és amikor autóval kell elmenni a helyszínre, akkor 1 vagy 2 autóval megyünk el, és gyakorlatilag így segítjük egymást, és akkor reggeltől estig a vidéki helyszínekre így tudunk eljutni.
Amellett, hogy a szabad időtöket áldozzátok fel, az sem elhanyagolható tényező, hogy a festék bizony nem olcsó dolog, ráadásul az utazás és a szálláshely is megterheli a pénztárcát, ezt hogyan tudjátok kilogisztikázni?
Az első években mindent próbáltam én finanszírozni, beleértve a szállás és az úti költséget is, de rá kellett döbbennem, hogy ezt nem lehet hosszú távon finanszírozni. Nagyon-nagyon drasztikus áremelkedés történt a beltéri színező paszták területén, illetve a különböző ecsetkészletek területén. Ugye itt az ecset minősége nagyon-nagyon fontos, és sokan nem tudják, hogy eleinte én ilyen nagyon olcsó, gyakorlatilag 200-300 forintért beszerezhető ecsetekkel dolgoztam. Most már csak Da Vinci, Munkácsi ecseteket használok, mert ugyanezek az ecsetkészletek drágábbak, tehát értékük 10 000 felett van az ecsetkészletet illetően, viszont 2-3 alkalmat kibírnak, és nem eszi meg a fal gyakorlatilag az ecset szőrét. Ami a szállást és az úti költséget mostanság, illeti az utóbbi években, próbálok mindig támogató partnert keresni. A támogató partner az vagy az adott gyermekintézmény, ahova egyébként festeni megyek, és ott számla ellenében úti költséget nagyon szívesen kifizetnek nekem, és a szállásoknak a megoldása az nagyon szerteágazó, mert amikor kórházakban festek, akkor az anyaszállástól kezdve a nővérszállás jöhet szóba, amikor pedig óvoda és bölcsöde festés van, akkor pedig vagy valamelyik szülő ajánlja fel a lakását, vagy valamilyen általa működtetett panziót a szállásra, vagy valamelyik óvónő lép be a sorba, és ők segítenek a szállásban, akár úgy is, hogy nem egy helyen, hanem 2-3 helyen szállásolják el a csapatot vidéken.
Tehát a segítésre segítséggel válaszolnak mások is.
Igen, gyakorlatilag valahogy így működik, tehát abszolút kölcsönös a segítségnyújtás, így van, illetve amiről még nem beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos tényező, hogy minden egyes helyszínen étkezést kapnak az önkénteseim az óvoda, bölcsöde, egyéb intézmények részéről, akár szendvics, akár meleg étel formájában. Ez egy nagyon fontos szempont, mert ugye nekik folyamatosan szükséges az energia, mivel létrán dolgozunk 12-16 órákat, tehát itt az energiapótlás nem maradhat el. Én is nagyon sok mindent viszek magammal a helyszínekre, tehát beleértve a kávétól kezdve az apró süteményeket, hogy ha mégis olyan helyszínre megyünk, hogy mégsem áll rendelkezésre étkezés, akkor legyen mihez nyúlni az autóban. Volt már rá sajnos példa, hogy elfelejtettek készülni, de nagyon sokszor úgy oldom meg egyébként a helyzetet, hogy pizzát rendelek a helyszín az önkénteseimnek, és amikor nem már rendelkezésre egyéb lehetőség. De mostanában egyébként nagyon-nagyon klappolt minden tekintetben, hogy kávéval fogadtak bennünket, és reggeltől estig ellátás volt. De most már azt hiszem, hogy egy picit idézőjelben el is várom az intézményektől, amikor felveszem velük a kapcsolatot, én ezt el szoktam mondani, hogy ez egy kritérium most már, hogy az étkezés. Nem számomra, mert én elég speciálisan táplálkozom, de önkénteseim számára teljes mértékben rendben legyen, és ezt egyébként be is szokták vállalni, ez nem szokott gondot jelenteni egyáltalán.
Hogyan választjátok ki az éppen aktuális helyszíneket, illetve azt, hogy mi kerül majd a falakra, milyen figurákat festetek rá?
Vannak úgynevezett halott időszakok az autóm életében, ugye amikor nem szívesen megyek autópályára, nyilván ezek a téli időszakot jelentik elsősorban, és az ősz végi időszakot, amikor már a költ hótól kezdve minden beköszönhet. Ezekben az időszakokban elsősorban Borsodabaúj-Zemplén megyei helyszínt választok, és amikor nyári időszakok vannak, akkor mindig egybekötöm a nyaralást a festésekkel, és egy-egy nyaralás, egy-egy családi nyaralás alatt azért egy-két intézmény még meg is szépül, akkor elsősorban Somogy-Vas megye kerül előtérbe, mert mindig ide tervezzük a nyaralásokat.
Meg tudod-e satszolni, hogy körülbelül hány intézmény falai szépültek meg?
Utoljára 2017 áprilisában számoltam össze az intézmények számát, akkor jártam 86-nál, és ezen belül végeztem egy statisztikát, hogy ebből mennyi volt gyermekkórház, fogyatékkal élő gyermekeket ellátó nappal intézmény, óvoda, bölcsőde, általános iskola, sőt gimnázium is már felkerült a sorba. Bevallom azóta, hogy most már annyira logisztikázok az időmmel, hogy örülök, hogy egyáltalán magát a festést tudom vállalni, havonta egy-két alkalommal még, és el tudok jutni az adott helyszínre, mert rendkívül versenyt futok az idővel, gyakorlatilag napi szinten, és megmondom őszintén, szerintem most már elértük a 100 intézményt, de nem tudok pontos számot mondani egyáltalán. Majd talán egyszer össze fogom számolni utólag, bár ez már nem lesz könnyű feladat, de ráadásul volt az utóbbi 2 év, amikor nagyon aktív voltam, és akkor minden hétvégén gyakorlatilag festettem. Most egy kicsit azért leredukáltam ezeket a dolgokat, mert rájöttem, hogy sem időben, sem fizikailag nem lehet bírni. Az anyagiakról pedig ugye nem is beszélve.
Ráadásul anyaként ezt különösen nehéz kilogisztikázni, nem lehet egyszerű. Hogyan tudod összeegyeztetni a család életét az önkéntes munkával?
Szerencsére van egy nagyon aranyos párom, aki egyébként beáll ilyenkor a sorba. Nagyon segítjük egymást, tehát amikor hétvégenként ő dolgozik, akkor én vagyok a gyermekekkel, amikor pedig festés van, akkor gyakorlatilag ő van velük. Ami a nyaralást illeti, akkor ők ott vannak. Amíg én festek, ők fürdenek a Balatonban, tehát ez egyébként egy kellemes időszak szokott lenni számukra, mert sajnos nekem el kell mondani azt, hogy egyetlen egy festés sem volt, amikor mondjuk megmátózhattam volna a Balatonban, mert ugye kora reggel kezdem a felrajzolást, és nagyon későn ilyen este 10-11 órakor szoktam általában végezni egy intézménybe, sőt már volt rá példa, hogy hajnal 2:30-ig festettem, de egyébként ami a gyerekeket illeti, rendkívül alkalmazkodóak, tehát a kisebbik kisfiam gyakorlatilag beleszületett már az önkéntességbe, és ő maga is nagyon sokszor jön velem árva gyermekekhez, és segít osztani ajándékokat, Mikulás csomagokat. A nagyobbik kisfiam, ami kisebb volt, ő is nagyon sokszor jött velem és elkísért. A kisebbik kisfiam egyébként gyönyörűen fest, tehát neki már a technikát is sikerült megmutatni, és már volt olyan intézmény, ahol ő is beállt az önkéntesek közé, és segített. Egyetlen egy probléma van egyébként, hogy neki csak olyan helyszíneket, felületeket adhatok, amelyek nem létrával közelíthetőek meg, mert szegénykémnek tériszonya van, és még a létrára nem mer felmászni, de hát, hogyha kinövi, de egyébként a kézügyesség az egyre jobb, és nagyon büszke vagyok rá, hogy valaki talán majd fogja tudni követni ezt a példát, és neki a szíve is nagyon helyén van, tehát azt hiszem, hogy ő még tőlem is önzetlenebb. Nagyon-nagyon szeret adni, és nagyon-nagyon szívén viseli egyébként a beteg és árva gyermekek sorsát ő is.
Mennyi időbe telik, amíg egy-egy projekt megvalósul? A tervezéstől a megvalósulásig körülbelül mennyi idő telik el?
Szerintem ez az időszak egy olyan 3 hónap, onnantól kezdve, hogy érkezik a felkérés, és felhívom a gyermekintézmény vezetőjét. Ugye amikor távoli helyszínekről van, én nem tudok elutazni, megnézni a falak állapotát, kopogtatni a falak minőségét. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként, mert nagyon sokszor van úgy elsősorban olyan intézményben, ahol egy nagyon régi az épület és árva gyermekek ellátása történik, hogy a helyszínen mondjuk lettel nem kell a falat a felrajzolás előtt, de már erre is kialakult a rutin, hogy prima glett mindig van nálam. Egy gyors glett, ami gyakorlatilag egy 15 perces kötési idővel rendelkezik. Spakli mindig van nálam, tehát gyakorlatilag mérnökként ezt a feladatot is megpróbálom oldani a felrajzolást megelőzően. Ugye fotókon a falak minősége és a nagysága annyira nem adódik vissza, mintha az ember azt személyesen megnézni. Nyilván a Borsodabaui Zemplén megyei helyszíneket megnézem személyesen, a vidéki helyszínekről fényképek érkeznek, akkor egyeztettünk, hogy pontosan a több helyszínből melyik az, ami nagyon a szívükön viseli az adott intézmény, illetve hol tartózkodnak a legtöbbet a gyermekek, és ezt követően időpont egyeztetés, létrák számának az egyeztetése történik, mit szeretne az adott intézmény, milyen motivumok jelenjenek meg a falon. Próbálom a csoportjeleket megkérdezni, hogy azokat is be tudjam építeni az adott történetbe. Önkéntesek toborzása az már a festést megelőzően 6 héttel történik. Úgyhogy összességében 3 hónap, ami egyébként nagy gond, hogy rengeteg felkérésem van, tehát egy-egy intézmény van úgy, hogy másfél évet kell, hogy várjon, amíg én eljutok. De nagyon sokan kivárják ezt az időpontot, mert ragaszkodnak a mi munkánkhoz. Nyilván a fogyatékkal élő gyermekeket ellátó intézmények és a gyermekkórházak elsőbséget élveznek, tehát oda gyakorlatilag a soron következő intézmények listára fel is teszem őket, tehát ott nincs ilyen hosszú várakozási idő, de egyébként nagyon sokszor van úgy, hogy időpont egyeztetés történik, és mondjuk mégse jó az adott intézménynek az időpont, és akkor egy új időpontot választunk, és akkor ezáltal is tudódnak ugye a festések. Viszont ami nagyon fontos szerintem, az, hogy én még egyetlen egy intézménynek sem mondtam nemet eddig. És ez egy nagyon nagy dolog. Én úgy gondolom, hogy akkor vagyok hiteles, hogyha én mindenkinek igent mondok, és nem kivételezek. Az elsőbség az nyilván megvan, a fontosság és sorrend, de az, hogy én valaha nemet mondtam volna valakinek, erre még nem volt példa.
Hol járt az elmúlt időszakban az Ecsetrefel csapata, illetve milyen terveitek vannak még a következő hónapokra?
Július 6-ával zárult a Nyíklátházi Dargai Attila gyermekvarázs bölcsödének a festési projektje. Ez egyébként szeptember 1-től fog megnyitni ez a bölcsöde, és ennek lesz még egy nagy átadója augusztus 31-én, ahol Dargai Attila özvegye és Ilinke néni is részt fog venni a megnyitón, de én is hivatalos vagyok, és már nagyon várom ezt az átadást. Ezt követően július 27-én a Szerencsi Csokoládi gyárnak a gyárkerti óvodája szépült meg. Itt egy tornaterem falfestése történt, ahol tornázó mesealakok kerültek a tornaterem falára, majd pedig következett egy Balaton akaratjai helyszín. Augusztus 3-án a Szilfa óvoda szépült meg, itt a csoportjelek beépítése történt a mesetörténetbe, de maga a mesetörténet az szabadon választott volt, illetve augusztus 11-én a Ságvári Bóbita óvoda falai szépültek meg, és ősszel pedig megint Borsod megye a célpont. Rengeteg felkérés van, épp nem régen érkezett a Szilmabessenyői óvodától egy felkérés, ott egyébként már a bölcsödét én festettem tavaly évben, és úgy tűnik, hogy akkor ősszel a Szilmabessenyői óvodával fogunk kezdeni.
Milyen különleges, emlékezetes helyszíneken festettetek? Maradt-e olyan örökké emlékezetes momentum, amire úgy szívesen emlékeztek vissza?
Rengeteg ilyen van, nagyon-nagyon sok olyan helyszín van, ahol gyakorlatilag mindig rájövök arra, hogy igenis jó helyen vagyok, és például a nappali intézmények, ahol fogyatékkal élő gyermekek ellátása és Down-szindrómás gyermekek ellátása történik, ott az a helyszín, ahol a gyermekek is jelen vannak a festéseknél. Nagyon sokszor volt már rá példa, hogy a gyermekek a festés alatt ugye reggeltől estig ott vannak mellettünk, hiszen itt egy esemény történik, és egy olyan esemény, ami számukra ugye szívet melengető, és mondjuk a gyerekek rajzolnak nekünk napközben, és a végén, amikor este eljövünk, ezeket a rajzokat minden önkéntesemnek a kezébe adják, és közben is oda jönnek ölelgetni bennünket, puszilgatni bennünket, illetve voltak már gyermekkórházban is események, talán a legnagyobb esemény az én életemben az volt, ami egy kicsit idézőjelben sokkolt is, hogy szekszárdi kórházban egy kómában lévő kisfiú feküdt az egyik kórteremben. A kórteremek előtti folyosót festettük, és ugye tudtuk, hogy a kisfiú kómában van, mert folyamatosan csipogtak körülötte a gépek, és jártak be hozzá a nővérek, illetve a nővérkékkel beszélgetve mondták, hogy autóbalesetet szenvedett a kisfiú. Én be akartam még fejezni egy satír munkát, önkéntesémet leküldtem ebédelni az anyaszállás alaksorába, mert már az ebéd tálalva volt, és én fennmaradtam, és éppen egy sündisznót satíroztam, és a kisfiú felébredt. És az édesanyja után kiabált, és ekkor úgy éreztem, hogy ő tudta azt, hogy ott készül neki valami a szobája előtt, egy sündisznó vagy egy mesevilág, és annyira sokkolt az egész történet, hogy gyakorlatilag lementem az önkénteseimhez, és annyira sírtam, hogy nem tudták hogy elképzelni, hogy mi a gond, és mondtam, hogy nincs semmi, csak felébredt a kisfiú, és ilyen sokkos állapotba kerültem, de nincs semmi baj, mert azt hitték, hogy valaki bántott vagy megsértett, de mondták, hogy olyan szinten nem tudtam megszólalni, de az örömtől gyakorlatilag, meg az, hogy pont akkor, amikor ott voltam, és én ezt pont láttam, és azonnal telefonáltak a szülőknek, és tehát egyszerre volt jó jelzés, és felemelő, hogy ő pont akkor ébredt fel, amikor én ott voltam.
Ez egy fantasztikus élmény lehetett, és valószínűleg az ilyen esetek adnak az embernek erőt ahhoz, hogy tovább folytathassa a munkáját.
Igen, azt hiszem, hogy mindig kapok egyébként megerősítést, tehát ugye ezek olyan végletes sztorik voltak, ami úgy nem fordul elő a mindennapokban, meg minden egyes festés során, de rengeteg erőt adnak, és nem csak ez, tehát amikor érkeznek a fotók és a videók az adott gyermekintézményekből, amikor bemennek a mesefalakhoz a gyermekek, és puszilgatják a mesefigurákat a videóban, tehát azt hiszem, hogy tehát ezeket nem lehet könyv nélkül végignézni, tehát ezt nem lehet.
Ha három kívánságod lehetne, mit kívánnál, Viki?
Hát, talán az egyik az lenne, hogy legyünk többen. Mármint, hogy nem az én csapatom van, hanem úgy az országban, akik segítenek és adnak. Rendkívül sok gyermekintézmény sorsa olyan, hogy nem látjuk, hogyha nem megyünk el, és saját szemünkkel nem győződünk meg róla, és rengeteget adnak ezek a mesetörténetek a gyerekeknek, és ezt csak akkor látja az ember, amikor ugye érkeznek a visszajelzések és a fotók. Talán ez lenne az egyik, hogy legyünk többen, akik nem a televíziót nézik hétvégén. Én magam egyébként be se kapcsolom, évek óta nem néztem televíziót, de talán ez lenne az egyik, hogy legyünk többen, mert szükség van ránk. Az én csapatom annyira nagy és annyira óriási, hogy van úgy, hogy versengenek az önkéntesek, hogy az adott turnusba kiférjen be egy-egy helyszínen. Tehát talán a csapatbővítés az nem szerepelne a terveim között, csak inkább egy újabb csapat mások által. Nagyon nagy vágyam az, hogy egyszer alapítvány vagy egyesület formájában folytathassam a tevékenységet. Nyilván itt egy alaptőkének a befektetése az nagyon fontos. Nagyon sokszor neki feküdtem már annak, hogy alaptőkére gyűjtök, csak utána mindig jött egy projekt, és így a félretett alaptőke az gyakorlatilag azt ráköltöttem az ecsetekre és festékekre, vagy mondjuk egy-egy gyermeknap megszervezési. Talán ez nagyon fontos lenne, mert akkor lehet, hogy céges támogatást és egyéb támogatói oldalt is találhatnék. Ugye most azért nem tudok céges támogatást szerezni és támogató partnereket magam mögé állítani, mert gyakorlatilag nem ilyen formában működöm. Tehát talán ezt nagyon-nagyon szeretném már évek óta megvalósítani, ez lenne a következő dolog. És ami nagyon fontos még számomra, hogy ne legyenek beteg gyermekek. Nyilván, ha nem lesznek beteg gyermekek, akkor én se találok helyszínt, de mindig vannak óvodák, bölcsödik és egyéb helyszínek. viszont nagyon rossz nézni azt, és lelkileg meg is visel, amikor olyan osztályon vagyok, ahol tudom, hogy nagyon sok időt fognak tölteni a gyerekek. Ez nem csak a szülőt, hanem engemet is megvisel. Igazából minden gyermeknek jó egészséget kívánok, ez lenne a harmadik kívánságom.
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Európa Rádió stúdiójába. Nagyon sok erőt, egészséget kívánok ehhez a munkához, és minél több önkéntest.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Mannheim Viktóriával, az Ecsetre fel a gyermekekért önkéntes szervezet alapítójával és vezetőivel beszélgettünk.